Izgalmas év bontakozott ki a globális tőkepiacokon. Ezzel együtt azért a részvénypiaci teljesítmények továbbra is igen kedvezőek, de hát általában egy diverzifikált portfóliót javasolnak a szakemberek. Itt van a stúdióban Bene Zsombor, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere. Köszöntelek, szervusz!
Én is köszöntöm a hallgatókat, szia!
Ti hogyan éltétek meg az első fél évet a tőkepiacokon, és mire érdemes itt felkészülni a következő időszakban?
Nagyon mozgalmas volt az első fél év. Pontosan egy éve volt, amit utoljára nálad, és akkor arról beszélgettünk még, hogy Joe Biden visszalépe a kampányból, és helyette jön a Kamala Harris, és ki lesz Trumpnak a kihívója. Ugye ez már mind múlt és történelem, de már akkor arra készültünk, és azt vetítettük előre, hogy ha Trump fog nyerni, akkor ismét eljön egy nagyon volatilis időszak, és ez mind a geopolitikát, nemzetközi kereskedelmet, és ezen keresztül a tőkepiacokat is fogja jellemezni, és hát sajnos be is igazolódott ez a jóslatunk. Amint hivatalba lépett, egyből munkához is látott, és először vámháborúk robbantak ki, adott egy 90 napos felmentést mindenkinek, amíg tárgyalóasztalhoz tudnak ülni, és ezután sajnos ugye a katonai konfliktus vette át itt a vezető szerepet az elmúlt hetekben. Izrael és Irán ki között ez kirobbant. Nagy kérdés az az volt, és szerintem továbbra is az, hogy ez eszkalálódik egy regionális szinten, és az amerikaiak milyen szerepet vállalnak ebben a történetben. Erre reagált az olajár nagyon hevesen, ugye $80 fölött nyitott hordonként hétfőn, de nagyon nagy szerencse, hogy az irániak nem álltak bele a konfliktusba, és nem volt kemény válasz, és ugye ez segített abban, hogy a piac is megnyugodjon, és remélhetőleg ez egy ilyen villámháború volt és villongás. Azt azért hozzátenném, hogy az amerikaiaknak, ugye főleg Donald Trumpnak nagyon fontos az olajár sok szempontból, és ő alacsonyabb olajárat szeretne. Egy inflációs rezsimben vagyunk, ami nagyon inflatórikus, tehát eltérően a 2010-es évektől, ahol gyakorlatilag nem volt érdemi inflációs nyomás. Most azért a 2020-as évek azok jellemzően arról szóltak, hogy felütötte fejét az infláció, és ugye ez sok helyen be is épült a várakozásokba, illetve egy sor másik intézkedés is inkább az infláció emelése irányába hat Amerikában. Ezért nagyon fontos, hogy egy olyan nyersanyag, mint az olaj, ami ugye a háztartásoknál a benzin, illetve üzemanyag kiadásokban egyértelműen jelentkezik, ez ne szálljon el, valamelyest lejjebb húzza az inflációs korsarat, úgyhogy én az amerikaiak részéről nem is számítok arra, hogy ezt eszkalálni szeretnék, ezt a konfliktust, és ennek nincs is nagy támogatottság, elég nagy megosztottság van még a republikánus párton belül is, hogy ebben mennyire vegyenek részt.
Mit gondolsz, kiterítette Donald Trump az összes kártyáját így az első hónapokban, vagy azért számítasz itt meglepetésekre még az amerikai adminisztráció részéről? A meglepetést itt úgy értem, hogy akár piacbefolyásoló bejelentésekre, döntésekre.
Mindenképp, már csak azért is, mert szerintem nyílt lapokkal játszotta az elejétől, csak időközben szerintem a lapok változtak, legalábbis amit látunk az az, hogy gyakorlatilag egy nagyon éres fordulatot vett az amerikai adminisztráció, ugye úgy álltak bele itt az elején, hogy erős költségcsökkentés lesz, nagyon erős fókusz a 10 éves kötvényhozamon, ugye ezt mérsékelni szeretnék, és tényleg ugye Elon Musk is részt vett az adminisztráción belül egy költségcsökkentő programmal, és ugye Elon Muskot kidobták a Fehérházból, és a nagy költségcsökkentés és költségvetési stabilitás helyett, ugye most már a nagy, gyönyörű törvénytervezetről beszélünk, nem tudom, hogy ezt pontosan magyarul hogyan fordítják, de ugye ez a Big Beautiful Bill az, amit most beterjesztettek, és most jelenleg a szenátus tárgyalja, és elemzi, és formálja. Úgyhogy az, ahogyan elkezdték és kitűzték a prioritásokat, az megváltozni látszik. És ugye ugyanez látszódott a kereskedelmi háborúban is, hogy nagyon erősen kezdett, ugye főnek Kínával szemben, és ott viszont egy nagyon nagy deeszkaláció történt, ugye 100% fölüli vámtarifákról jöttek vissza most nagyságrendileg olyan 30-40% közé, attól függ, hogy éppen melyik tételt hogyan értelmezzük, és ugye ez mind csak átmeneti, de az látszódik, hogy részben amiatt is, mert a piac nagyon erősen reagált erre, és ugye a 10 éves hozam is inkább elszállt, tehát tovább emelkedett, ezért volt egy ilyen irányváltás, most próbálják a növekedés irányába tolni a dolgokat, inkább adócsökkentésről beszélnek, deregulációról, ugye gyakorlatilag ez a törvénytervezet is. Amiről szól, az azt szerintem a legfontosabb része, hogy amit még Trump az első terminusa alatt behozott, ugye az a Tax and Jobs Act, az gyakorlatilag most járna le, tehát azok az adókedvezmények 2025-ben futnak ki, ezt hosszabbítja meg részben, és ugye további deregulációt lengetett be. Elsősorban a pénzügyi szektorban hozhat majd könnyebbséget, úgyhogy most egy sokkal piacbarátabb kommunikációt látunk, és ugye a népszerűsége is nagyon alacsony volt itt a tavaszi hónapokban, úgyhogy ez is indokolta azt, hogy itt egy gyors irányváltás történjen, úgyhogy én mindenféleképpen számítok újdonságokra és meglepetésekre, de azt, hogy ez pontosan hogyan és mint fog alakulni, azt most még nehéz látni. Ami még ehhez kapcsolódóan szerintem érdekes, az az, hogy ugye nem csak az amerikai adminisztráció összetétele változhat, hanem ugye jövőre az amerikai jegybankban is jelentős változások történnek majd.
Kiemelted a 10 éves amerikai kötvényhozamot, de emlékeim szerint azért volt egy másik sugallt, vagy nem is annyira sugallt célkitűzés, az, hogy az amerikai dollár gyengüljön, és ezáltal is ösztönözze az export tevékenységet a tengeren túlon. És ez úgy tűnik, hogy működik is, hiszen egy nagyon markáns mélyrepülést lehetett megfigyelni, vagy lehet megfigyelni az elmúlt hónapokban az amerikai dollár esetében. Ezt a trendet, ennek a folytatódását várjátok egyébként, illetve monetáris oldalról milyen mozgásteret láttok a Fed előtt, várható-e esetleg olyan kamat döntés, ami akár meglepetést okozhat itt a következő hónapokban?
Igen, valóban a dollár az nagyon erős irányváltáson esett keresztül. Miután túl voltunk az amerikai választásokon, akkor a dollár nagyon sokat erősödött, viszont pont amit mondtál, hogy ez egy kimondott cél volt Trumpék részéről, hogy gyengítsék a dollárt, és alapvetően itt az elmúlt hónapok eseményei során az amerikai fizetőeszköz, meg az amerikai eszközök úgy általánosságban kevésbé lettek vonzóak, és az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy a kamat különbözett például mondjuk az európai eszközökkel szemben, vagy az euróval szemben kifejezetten, még továbbra is magas, sőt ez még nyílt is, ugye mivel az LKB többször is vágott az irányadó kamatokon, mégis erősödni tudott az euró, tehát az a nagyon erős együttmozgás korreláció, ami korábban egy ilyen piaci aranyszabálynak minősült, hogy a rövid távú kamat különbözet az vezeti így a devizapárokat, az így megtört, és hát egyrészt politikai, geopolitikai és egyéb tényezők miatt gyakorlatilag a dollár az folyamatosan gyengült. Hozzáteszem azt is, hogy ha ilyen nagyon hosszú távú és ilyen elméleti modelleket vizsgálunk, akkor azok alapján a dollár nagyon erős volt és túlértékelt, és általában itt mindig van egy átlaghoz való visszarendeződés, ugye itt például vásárlóerő paritáson, hogyha vizsgáljuk, viszont ezek nagyon hosszú idő alatt szoktak helyre rázódni, de most pont azt látjuk, hogy már nagyon messze volt ettől az egyensúlyi árfolyam szinttől, és ide elindult a dollár, úgyhogy én is abban a táborba tartozom, akik szerintem most dominánsak, hogy gyakorlatilag egy gyengülő dollár trendre kell felkészülni. Ez nem jelenti azt, hogy folyamatosan gyengülni fog a dollár, lehetnek átmenni időszakok, mint például most az izraeli-iráni konfliktus alatt, ugye hirtelen nagyon sokat erősödött a dollár, de hosszabb távon szerintem is a gyengébb dollár, amit szeretnének, és ugye áttérve a monetáris politikára, jelenleg ugye Jerome Powell a Federal Reserve-nek az elnöke, de neki a mandátuma jövő májusban lejár. Ő most jelenleg inkább a hawkish campbe tartozik, tehát inkább szigorúbb monetáris politikát képvisel, azaz azt jelenti, hogy nem siet a kamat csökkentésekkel, viszont hogyha az amerikai gazdaság lassul, mert pedig úgy néz ki, hogy bár nehéz a mostani makrogazdasági adatokból bármit becsülni, mivel annyira volatilis időszakon vagyunk túl, és ugye annyi minden történt, például itt a vámok belengetése, hogy ezek nagyon nagy torzítást visznek bele egy-egy havi adatba. Tehát ebből kivetíteni valamit a jövőre nehéz, de azért az ilyen nagyon sűrű high frequency data-n azt látjuk adatokon, hogy már van némi lassulás, mind a munkaerőpiacon vannak ennek jelei, mind az ilyen sentiment indikátorokban, fogyasztói bizalmi indexekben is, Tehát, hogyha ez eljön, akkor szerintem a Fed is rálép a kamatvágások útjára. Idén amúgy a piac 2 kamatvágást vár, és az igazán nagy áttörést, vagy az igazán nagy vágásokat, azokat már 2026-ra teszik, illetve 26 végére, mikor Jerome Powell után egy új Fed elnök érkezik. És ugye szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos időszak lesz, és nagyon fontos, hogy kit fognak kinevezni. Ugye itt az elnök jelöl, és nevez ki valakit, akit a szenátusnak is jóvá kell hagyni, de mivel ugye republikánus többség van, ezért valószínűleg ezzel nem lesz probléma. És itt szerintem nagyon nagy hangsúlyt fog fektetni arra Donald Trump, hogy egy hozzá lojális ember kerüljön oda, illetve Donald Trump pontosan tudja és érti a Federal Reserve-nek a szerepét, a jegybank szerepét, illetve támogató hatását, hatalmát, és ezért biztos vagyok benne, hogy egy hozzá lojális embert szeretne oda kinevezni. És ugye jellemzően, és ezt Trump nem is rejti véka alá, tehát nyílt lapokkal játszik itt is, ő kamatvágást szeretne, ugye alacsony kamatok, azok jellemzően pozitív hatást generálnak a gazdaságra. Én ezt várom, és ugye ez tovább gyengítheti a dollárt, bár ugye elhangzott, hogy most rövid távon nem a kamatkülönbözet vezette a devizákat, de azért ennek továbbra is nagy szerepe van, és hogyha az amerikai rövid hozamok lejönnek, akkor az további dollárgyengülést vetíthet előre.
Eszközallokációt tekintve látsz-e olyan trendeket, tendenciákat, amik akár gyengíthetik az eddigi amerikai dominanciát, és mondjuk kedvezhetnek Európának, vagy akár a mi régiónknak?
Igen, mindenképp. Említettem, hogy látszott egy elfordulás az amerikai eszközök felől. Ugye az elmúlt évek arról szóltak, hogy gyakorlatilag mindenki Amerikában szeretett volna birtokolni, főleg részvényeket, de itt az idei év első felében azt láthattuk, hogy például nagyon erősek voltak a német részvények. Itt Európában fordulat zajlik, ugye főleg a német belpolitikában. Úgy tűnik, hogy a németek végre lazítanak a nagyon szigorú költségvetési szabályaikon, és hajlandóak jobban eladósodni. És ez például nem csak a németeknek, hanem így széles körben az európai részvényeknek segített, és így a régiónk is nagyon jól járt ezzel, tehát ez mindenki pozitív fejlemény lehet itt a közép-kelet-európai régióra is. Egyéb iránt a magyar-lengyel eszközök például kiválóan teljesítettek, és 2 pluszban vannak évelei óta, tehát itt nem annyira érződött ez a részvénypiaci volatilitás. Úgyhogy most nagyon népszerűek is, de szerintem ez még csak az eleje az útnak. Erről pont szintén egy éve beszéltünk, hogy rendkívül olcsóak a magyar eszközök, illetve a régióban is találni nagyon sok olcsó eszközt, és ez annak ellenére, hogy jól teljesítettek, ez továbbra is így van, tehát nagyon alacsony árazási mutatókról beszélhetünk például, úgyhogy ez szerintem továbbra is vonzó lesz a befektetők számára.
Vannak esetleg kedvenceitek akár a régióban, akár a hazai piacon, amit kiemelnél, vagy aminek olyan sztoria van, hogy tényleg további növekedésre lehet számítani az előttünk álló időszakban?
Általánosságban mondanám azt, és visszatérve az eszközallokációra egy kicsit, hogy érdemes szelektívnek lenni, és az aktív portfóliókezelésnek abszolút van most jelenlegi környezetben létjogosultsága, ugye eltérően a 2010-es évektől, ahol gyakorlatilag egy széles indexet, hogyha megvásárolt az ember, akkor azzal nagyon jól járt. Most érdemes szelektívnek lenni. Például a védelmi szektor az egy olyan szektor, ami mögött egy nagyon erős strukturális hátszél áll, de mondhatnám akár még a pénzügyi szektort is, ami szintén nem drága, és amíg nincs komoly recesszió, és a hitelezésben nem látszanak olyan repedések, addig ez is jól teljesíthet, és gyakorlatilag, hogyha itt a hazai vagy a régiós eszközökről beszélünk, részvényekről, akkor többet is ki lehet emelni, ami rendkívül olcsó, tehát hogy hiába emelkedett sokat az OTP, ilyen return on equity tőkearányos megtérülési számok mellett továbbra sem mondható drágának, ugye emellett folyamatosan részvény visszavásárlási programok is mennek, ez szintén segíti a részvény árfolyamnak az emelkedését, a Telekom sem mondható drágának, annak ellenére, hogy egy iszonyatosan erős emelkedésen van túl. A Richter, bár ott ugye a dollár bevételek nagyon számítanak profit szempontból, de iszonyatosan alacsony árazási szorzók mellett forog, tehát igazából itt tényleg a hazai, meg így a régiós részvények között nagyon alacsony számokról beszéltünk. Ugye szemben az amerikai részvényekről, ahol már-már a növekedés hiánya ellenére is 20-as vagy a fölötti price to earnings mutatókról beszélhetünk. Úgyhogy emiatt gondolom azt, hogy itt a régió az továbbra is kedvező lehet, és ugye hát, hogyha a nemzetközi tőkeáramlás megindul itt a régióban, az nagyon nagy fellendülés jelenthet, mert korábban ugye ez sokáig nem szeretett régió volt, ugye az orosz-ukrán konfliktus után nem igazán akart ebbe az irányba áramolni a tőke.
Vannak esetleg egyéb katalizátorok, amire érdemes figyelniük a befektetőknek, tehát pozitív értelemben a régió kapcsán, illetve mik azok a kockázati tényezők, amik kint vannak előttetek a palettán, és folyamatosan figyelitek?
Az orosz-ukrán konfliktus lezárása az egy pozitív katalizátor lehetne, ugye ezt el is hitte a piac itt az év elején, hogy ebbe egy komoly előrelépés fog történni. Most erre már kisebb valószínűség mutatkozik, de ha ez újra felszínre kerül, akkor ez lehet egy pozitív katalizátor. Az, hogyha a németek tényleg elkezdenek költeni, és ez látszik, és a gazdasági növekedés az mondjuk kiemelkedik az egyéb fejlett régiók közül, akkor az szintén lehet egy pozitív katalizátor. Kockázatok szempontjából pedig fiskális oldalon például a keleti szomszédunk Románia nem áll túl jó helyzetben, ez okozhat riadalmat, és hogyha már fiskális problémák, akkor a lengyeleknél is emlegetik új fent a bankadó emelését, átalakítását, tehát ezek mindig benne vannak a pakliban, hogyha a fiskális oldalon van valami probléma, akkor így a költségvetési hiányt azt megpróbálják ilyen extra profitadókkal betömködni. Szerintem ez így a legnagyobb kockázat, illetve hát, hogyha valami miatt a nemzetközi kereskedelem tényleg nagyon negatív irányt venne, az nyilván nem tenne jót a régiónak sem. Ugye azért itt jellemzően kisebb, nyitott gazdaságokról van szó, bár a lengyeleknek elég erős a belső fogyasztásuk, de nekik sem segítene, hogyha a nemzetközi kereskedelemben valami olyan negatív fordulat jönne be, és nem sokára lejár Trump tűzszünete az Európai Unióval szemben, amit adott, az a 90 nap, és hogyha itt nem sikerül olyan megállapodást tettő alá hozni, ami mindkét félnek megfelelő, akkor itt elindulhat egy Kínával szemben alkalmazott ilyen eszkaláció, és akkor az nem jelentene jót itt a szentimentnek szerintem.
Forinttal kapcsolatban van-e valami határozott véleményetek? Meglehetősen stabilnak mutatkozott itt az idei évben, tehát ez a 400 forint körüli picivel a feletti árfolyam az, ami még ezekben a volatilisebb időszakokban is meghatározta a kurzust az euróval szemben.
Én azt gondolom, hogy továbbra is stabil marad, ez kifejezett cél az MNB részéről is. A kamatokon keresztül ezt lehet olvasni a kommunikációjukban, hogy ők szeretnék a stabilitást megőrizni. Ugye itt főleg szerintem azért nagyon fontos, hogy stabil maradjon az euróforint, mert láttuk, hogy azért voltak negatív meglepetések itthon az inflációban, és ugye az elmúlt időszakban már azt láttuk, hogy ha az euróforint gyengül, nagyon gyorsan átjön ez az átárazódási hatás, tehát gyakorlatilag hónapok alatt emelnek például az importőrök. Ugye ez részben azért is van, mert kevesebb készletet tartanak, részben azért, mert egyre nagyobb a tere az online vásárlásnak, szóval ez nagyon hamar át tud gyűrűzni, és emiatt is fontos, illetve szerintem politikai okokból is, ugye itt is jövőre választások lesznek, tehát idén már inkább stabilitás, jövő év elején talán egy pici óvatosság miatt jöhet egy pici gyengülés, de utána bármilyen forgatókönyv is bontakozik ki, gyakorlatilag az megint csak egy pozitív katalizátor lehet, úgyhogy én valami ilyesmit gondolok most így a forinttal kapcsolatban.
Figyeljük akkor itt a tőkepiaci fejleményeket továbbra is. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Bene Zsombor, az MBH alapkezelő portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a beszélgetést.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.